Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét. Úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 49. fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Hallgassatok rám, ti szigetek! Figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardá tette számat, kezem ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fárdoztam, semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. A szigetek, a távoli nemzetek szólítatnak meg ebben az igében. Ez azért jelentős, mert innen látjuk, hogy az Ószövetség nem kimondottan a zsidó népet, Izrael népét teszi középpontba. Ők, mint egy eszköze annak, megszülessen közülük a megváltó Jézus. Az egész világ felé szól a messiásnak a küldetése. A távoli szigetek, távoli nemzetek, amelyek közé mi is tartozunk, hiszen mi is azok közé tartozunk, akiket így hívtak, goj, azaz pogányok. Isten kimondottan azok felé figyel most, akik távol vannak tőle. És most fordítsuk le ezt a mi helyzetünkre. Itt most kimondottan arról van szó, hogy akik távol vannak a gyülekezettől, akár lélekben, lehet, hogy testben közel vannak, de lélekben távol. Lehet, hogy vannak, akik testben is, lélekben is távol vannak, de olyanok is vannak, akik testben távol vannak, de lélekben szeretnének közeledni, nyitni. Ezeket helyezi most előtérbe Isten, és mondja azt, hogy kevésnek tartom azt, hogy az evangélikus gyülekezeteket helyreállítsad, a megmentett evangélikus egyházat visszatérítsed, pogányok világosságává tette. Persze mindig felmerül bennünk az a kérdés, bennünk megmentett evangélikusokban. Vajon kell-e nekünk foglalkozni azokkal, akik távol vannak? Nem foglalkoznak Isten ügyével. Tegnap, amikor a Teáktéri Országos Evangelizáción voltunk, voltak ott jócskán távoliak. Az ebédet nagy örömömre a gyülekezetek előző lelkészével fogyasztottam el. Vidilőz Gáborral beszélgettünk a Teáktéri gimnáziumnak a ebédlőjében, és mondta, hogy többször számon kérik őt, miután elmondta, hogy sikeres volt az elmúlt vasárnapon a Tamás mise, ami kimondottan a távoliaknak a megszólítását hivatott szolgálni. Sokan számon kérik a gyülekezetben, hogy hát miért foglalkozik ő gyülekezettől távol eső emberekkel. Hát nem ezért fizetik. kell nekünk foglalkozni a gyülekezeten kívüli emberekkel? Nem azért vagyunk mi, hogy egymást pátyolgassuk szüntelenül? Hát ez a kérdés, ami felmerül most itt. Ézsaiás könyvében. Mit kell tennünk? Mi a célja az egyháznak? Mi a célja a gyülekezetnek? Hát vegyük sorba. Először Ézsaiás arról beszél, hogy Isten elhívta őt. Ő azt állítja, hogy anyja méhétől hívta el. Születésétől fogva emlékezetben tartja a nevét. Nagyon érdekes, hogy ezt így fogalmaznak, bár tudjuk az Ézsaiás 6-ból, hogy felnőtt ember volt már, amikor a templomban. Ez az elhívás eljutott konkrétan az ő tudatához, az ő szívéhez. Egész odáig nem volt ennek tudatában. Ennek van egy mondani valója. Isten születésünktől kezdve, kiválasztott, anyám méhétől fogva elhívott, de valamikor a későbbiekben történik sor, vagy kerül sor arra, hogy ez tudatosodjon bennünk. Nagyon fontos tehát. Nagyon fontos ószövetségi mondani való, hogy tudatosult-e már bennünk, hogy Isten elhívott anyám méhétől kezdve, és hogy mire hívott el, mi a feladatunk konkrétan ebben a gyülekezetben. A másik Jeremiás könyvében arról olvasunk, hogy ő azt mondja, hogy mielőtt anyám méhében megformáltak, már megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Jeremiás arról tud, hogy mielőtt még az ő szülei gondoltak volna rá egyáltalán, Isten már megszentelte. Ez már egy mélyebb tudás, egy következő lépcsőfok. És következik a harmadik, az apostoli tanítás. Efezusi levélben Pál apostol ezt mondja, mert ő benne kiválasztott minket, és Jézusban az Isten kiválasztott minket magának, már a világ megteremtése előtt. Ez már Jézus óta tudott, ismert dolog, előtte nem tudták. Most már mi tudjuk, hogy a teremtés előtt, mielőtt egyáltalán lett volna anyag, lett volna föld, lett volna kozmosz, Isten már magának választott ki. Kihívott bennünket, ezért nevezik az egyházat eklézsiának, kihívott a közösségének, kihívott minket, magának különített el. És ennek az a nagyszerű mondani valója, hogy nincsen semmiféle kizáró ok akkor, hogy az Istené lehessünk. Hiszen Isten már születésünktől kezdve kiválasztott, nem tudtunk semmit tenni ellene. Nem tudtuk ezt a kiválasztást semmivel sem tönkretenni. Persze lehet, hogy azt mondjuk, hogy ja, hát igen, hát lehet, hogy a származásunk nem olyan. A családi hátterünk nem olyan. Akkor jön az apostoli tanítás. A világ kezdete előtt, a világ teremtése előtt Isten kiválasztott. Mielőtt bármely családba, bármely gyülekezetbe, bármely közösségbe beleszülethettünk volna, mielőtt bármit is tehettünk volna, pro vagy kontra, semmi nem számít, semmit sem tehettünk azért, hogy Isten kiválasztott bennünket, se pozitívan, se negatív értelemben. Mégis tele vagyunk kudarc élménnyel, bizonytalansággal. Ezt mondja Ézsaiás a következőkben, hasztalan, fáradtam, semmiért. Hiába pazoltam az erőmet, nincs értelme az egésznek. Hát de ismerjük az elhívásnak a történetét, hogy ott éppen erről van szó. Világosan elmondja neki Isten ezt a nehéz helyzetet. Közbe a nép szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen. Ez a sikertelenségről szól. Mert miben méri az ember, legyen az egyházi ember, vagy nem egyházi ember, miben méri a sikert? Pénzben, létszámban. megkísért mindenkit, Ézsaiás is megkísértette. Jaj, de kevesen hallgatnak rám. Sikertelen vagyok. Az egésznek nincs értelme. Van persze a sikertelenségnek olyan oldala is, hogy lehet, hogy rossz munkát végez valaki. Lehet, hogy valakit valamit elront. Lehet, hogy mások megakadályoznák abban, hogy jó munkát végezzen. De azt már az emberek nem látják, hogy itt arról van szó, lehet, hogy jó munkát végzett valaki, de Isten szent lelke nem győzte meg még az evangélium igazságáról ezeket az embereket, vagy azokat az embereket. Az ember csak a sikert értékeli, a kudarcot megveti, és hogyha valaki sikeres, sikert ér el, sok pénze van, vagy valami más látható módon tapasztalható a siker, akkor már nem kérdezi, hogy hogyan érte el ezt a sikert. Hazudott? Nem hazudott? Becsületes munkával? Becstelenül? Lényeg az, hogy sikeres. Sokan elkönyvelték már, és hangot is adnak neki, hogy Magyarországon, hogyha valaki győzni szeretne, akkor ott hazudni kell, mert mindig a jót szeretnénk hallani. Mindig azt szeretnénk hallani, hogy miben, mennyivel lesz több pénzben. Mennyivel marad több a zsebünkbe, hogyan járunk jól. Hát amíg pénzben mérjük a sikert, akkor ne csodálkozzunk, hogyha ez lesz a tendencia, ha ilyen módon folynak a választások. Emlékezzünk arra, hogy összefüggés van a vetés és az aratás között. Amit vetünk, azt aratjuk. Amíg a döntéseinket a pénz fogja meghatározni, addig ez lesz a gyümölcs. És éppen ezért van az, hogy nem szeretjük a realitásokat, az evangéliumok azt az üzenetét nem szeretjük, amikor azt mondja az evangélium, hogy bűnösök vagyunk mindannyian. Miért beszélünk itt a bűnről? Nem vagyok én bűnös, nem vagyok én rosszabb a másiknál. Nem kívánatos az evangélium első része. És annak ellenére, hogy Ézsaiás tele van kudarc élménnyel, tele van bizonytalansággal, Isten mégis elküldi, hogy szolgálj. Elénekeltük ezt az éneket, és én magam is elég bizonytalanul énekeltem. Erre gondoltam, hogy tényleg mennyire bizonytalanok vagyunk abban, amit énekeltünk. Hiszek a bűnbocsánatban. Hát mi azt mondjuk, hogy nem bocsánatot kell kérni, úgy kell élni, hogy ne kelljen bocsánatot kérni. Nem hiszünk a bűnbocsánatban. Testünk feltámadásában. És sorolhatnánk. Olyan bizonytalanok vagyunk ezekben a hittételekben, ahogyan énekeltük. Olyan nehéz hinni, amilyen nehéz ez a dallam. Sőt, nehezebb. Az a csodálatos, hogy Isten ennek ellenére küldi Ézsaiást egy nagyobb küldetésre, pogányok világosságává teszi. Kevésnek tartja azt, hogy belterjesen szolgálja Isten, belterjesen a saját gyülekezetében hirdesse az igét. Ezek a kérdések merülnek fel, hogy vajon szabad-e tökéletlenségünk, kudarcaink ellenére odafordulni a kívülállók felé. Amikor tapasztaljuk azt, hogy nem tökéletes a gyülekezet, nem tökéletes a magánéletünk, nem tökéletes a családunk, szabad akkor máshová fordulni? Mondhatjuk azt, hogy ha majd tökéletesen kimutatom a szeretetemet, tökéletes bizonyságtevő leszek, akkor megyek majd a távol élők felé. Vagy mondhatjuk azt, mondjuk családi viszonylatban, hogy ha majd tökéletesen kimutatom a szeretetemet a családom felé, majd akkor megházasodom. Majd akkor lesznek gyerekeim. Az ember rendelkezik bizonyos természetes erőforrásokkal, amelyeket most rendre elvetünk. Ezért vagyunk gyengék. Ezek a természetes erőforrások a lélektan szerint a család, házasság, gyerekek, közösségek, hivatás. Ezeket mind rendre elvetjük. Ezek közül én csak egyről szeretnék beszélni, a gyerekekről. Hiszen az evangélium példaként állítja a gyerekeket elénk. Sokat foglalkoznak a szakkönyvek azzal, hogy hogyan kell gyerekeket nevelni. Én is sokat szoktam ajánlani. Látom, hogy gyengék vagyunk ebben. Sokat szoktam róla beszélni. Meg tenni is. De sokkal kevesebb könyv jelenik meg róla, arról, hogy milyen hatással vannak a gyerekek ránk, felnőttekre. A gyerekeknek az egyik pozitívumuk, hogy a szeretetünket ébresztik, hiszen rákényszerítenek arra, hogy azt tegyük, ami igazi szeretet, mert a szeretet az nem más, mint annak a megcselekvése, ami igazán jó a másiknak. Aztán a másik, amit gyakorol, amilyen hatást gyakorolnak ránk a gyerekek, hogy minden egyes gyerek megszületésével újra átéljük a saját személyes családi kapcsolati problémáinkat, gyerekeken keresztül éljük át ezt. Azaz, ez segít újra feldolgozni a fel nem dolgozott konfliktusokat, a fel nem dolgozott lelki traumákat, sérüléseket. Egyik pszichiáter így fejezi ki magát, hogy minden gyermeknek a megszületése a családba egy spirituális injekció. Felerősít, felfrissít. Azt szeretném, hogyha abba hagynánk ezt a gondolkodást, amit minden sugal, minden szinten, hogy a gyerekektől szegényebbek leszünk. Abba kell hagyni ezt a hazudozást. A gyerekek meggazdagítanak bennünket. Abba kell hagyni azt, hogy csupán pénzben mérjük a gazdagságot. Csupán pénzben mérjük a sikert. Akkor a gyümölcs ez lesz. Hogyha egy családban fogy a létszám, nincs növekvés, ha egy gyülekezetben fogy a létszám, nincs növekvés, ha egy társadalom fogy, degenerációt indít el. Amikor megszületnek a gyerekek, az regenerál bennünket. Mondjuk el mindenkinek, abba kell hagyni a hazudozást. A gyerekek megújítanak bennünket. Azt mondja Jézus a gyerekekről, hogy az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám arcát a mennyben. Azaz ők még közelebb vannak a mennyei atyához. Ők még közelebb vannak Istenhez, létünk alapjához. És éppen ezért nem csak nevelni kell őket, hanem tanulnunk tőlük. Miért mondtam el ezt az egészet? Nem csak azért, mert a szívemen van, hanem azért is, mert innen látjuk, hogy a gyerekek nem teherként jelennek meg, hanem felfrissítenek, építenek lelkileg. Ugyanezt történik, hogyha a gyülekezet kifelé fordul, nem várja meg azt, ami tökéletes lesz, ami egyébként sem fog bekövetkezni, hanem kifelé fordul és elindul a nem hívők felé, szeretettel, azok felé, akik letántán figyelték a múltban, hogy kik járnak gyülekezetbe, ki tudja, mi mindent vétkeztek, ezek felé elindulni, hitre segíteni őket, és ez jelent spirituális injekciót a gyülekezet számára. Ha nem, akkor a degenerálódás folyamat fog tovább folytatódni. Nem csökkenti az erőinket a gyülekezet felé, hanem növeli az erőinket, hogyha másokat hívunk, tágra nyitjuk szívünket, templomajtónkat előtt. Ezt láttuk a Deák téri evangelizáción tegnap, amikor a börtönből szabadultak, tettek bizonyságot, hogy hogyan regenerálta Isten az ő életüket. Igaz, a feszült politikai helyzet miatt a Váci fegyházból nem engedték az ottani biblia órának a küldötteit, a rabszállító kocsival az országos börtönparancsnokság visszavonta az engedélyt, de ott voltak helyette Csuka Tamásnéval, a református lelkésznővel, aki a Váci fegyházban főállásban foglalkozik velük. Ott voltak hatan, akik 5-10 éve szabadultak. És ez talán még nyomósabb volt, hiszen láttuk, hogy megmaradtak a hitben, megmaradtak gyülekezetben, sőt, gyülekezetet plantáltak, és hoztak új embereket a gyülekezet közösségébe. Lelkileg regenerálódtak, mert lehet, hogy egyiknek másiknak nincsen családja, bár voltak olyanok is, akik imádkoztak azért, hogy legyen hívő házastárs, legyenek gyerekeik, és Isten meghallgatta az imádságot. De akiknek nincsenek gyerekeik, azok is regenerálódtak, mert lelkileg apákká lettek. Ahogyan Pál apostol is mondja, hogy ő lelki atya azoknak, akiket ő szült oly újonnan fájdalmak között. Mi is lehetünk lelkileg apákká, anyákká, akkor, amikor odafordulunk elveszett emberekhez, és hitre segítjük őket. Azt látom, hogy azok az emberek, akik ezt teszik, azok a legfrissebbek, azok a legegészségesebbek. Persze, elmondta azt is a Csuka Tamásné, hogy nyilván támadás is éri azokat, akik elmennek a fegyházban a biblia órára. De képzeljük el, hogy 800 elítéltből 70-80 jár a biblia órára. És akkor gúnyolják őket. Aztán később irigylik őket, amikor látják, hogy hogyan változott meg az életük. Van, aki azt mondja, hogy hát tudjuk, hogy a mennyországban jobb a klíma, de a pokolban jobb a társaság, mondták. Csak aztán kiderül, hogy azok az emberek, akik hitre jutottak, nem vágynak vissza abba a társaságba. Kiderül, hogy jobb a társaság a hívők között. Mennyire nagy felelősségünk van, hogy jobb legyen a társaság. Új szövetségi szóval mondhatom tudományoskodva, hogy a koinónia jobb legyen a gyülekezetben. De mondom egyszerűen így. A társaság jobb kellene, hogy legyen a gyülekezetben. Ahhoz, hogy lássák, hogy nem csak a klíma jobb a mennyben, hanem a társaság is. A gadarai megszállott történetében nem mondja azt, nem mondják azt az ördögök, amikor kiűzi őket Jézus, hogy küldjél vissza minket a pokolba. Mit mondanak? Könyörögnek, hogy ne küldj vissza minket a pokolba, mert ők tudják, hogy milyen a pokolban a klíma és a társaság. Isten a pogányok világosságává tett bennünket, mindannyiunkat. Mindannyian ki vagyunk választva, hogy világossággá legyünk. A teremtés előtt választott ki bennünket az Isten. Kudarcaink ellenére sem változott ez, hiszen Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Sőt, a küldetésünk teljesítése közben gyógyulnak, ha vannak. Mert vannak lelki sebeink. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megerősítetted elhivatásunkat. Köszönjük, hogy aláhúztad. Akkor gyógyulunk, akkor épülünk, fejlődünk lélekben, hogyha küldetésünket a másik ember felé teljesítjük. Köszönjük, hogy ez az önmegvalósításnak a Jézusi útja. Köszönjük neked, hogy te olyan utat ajánlasz, amelyen nem égünk ki, nem roppanunk össze idegileg, újból és újból megerősítesz. kérünk, hogy így állj meg bennünket, mint gyülekezetet, mint egyéneket külön-külön, és azokat is, akiket elérhetünk a te kegyelmeddől.